Nem kezdem előről. Már volt egy olyan professzorunk, aki az egyetemi templomban lelkesen prédikált, és mindig egy magnó, akkor még Orsós Magnó volt, oda készítettük neki, hogy el tudja vinni annak a néninek, aki betegen otthon volt, és nagyon szerette a professzor úr tanításait, és lelkesen prédikálta Joe bácsi, így hívtuk a professzort, amikor észrevette, hogy nem kapcsolta be a magnót. Lenyomta, és azt mondta, pardon, hívek, újra kezdem. Úgyhogy most nem kezdem újra, kettő is van, valamelyik majd csak megőrzi azt, amit az elején mondtam. A Szentlélek szemináriumok a szívünket szólítják meg, nem csak az értelmünket. Nagyon sok mindent beszökítünk az értelmi belátásra. Mi azt gondoljuk, hogy csak logikai úton lehet megismerni a világot, a másik embert, érvek, ellenérvek, következtetések. Az Isten megismerése, a másik ember megismerése viszont a szívünkhöz is kötve van. És az a célja ennek a Szentlélek szemináriumnak, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket Isten ajándékai előtt. Át tudjuk adni magunkat, az egész lényünket annak a személynek, aki maga a Szent Háromság. És ebbe próbálunk segíteni a jelenlévőknek. Ha csak az értelmünk lett volna, akkor Jézus szava üresen csengne, hogy áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Istenemet, elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki, hogy mit jelent szívvel megérteni valamit. Részt vettem egy bérmáláson, amikor a Szentlélek kiáradásáért imádkozott a püspök Franciaországba, a Bárka közösségbe. Értelmi fogyatékos testvéreinknek a bérmálása volt. Nem csak ők voltak, körülbelül 10 a bérmálkozók közül értelmileg sérült emberek, akik soha nem fogták fel a hit tant. Akármit mondhattak nekik a Szentlélekről, mint harmadik isteni szeméről, le se tudtak vizsgázni belőle, nem tudták megtanulni, de amikor elérkezett az ünnep, és a püspök megbérmálta őket, ezek a fiatalok a szívükkel mindent értettek. Akkora újongásba törtek ki az értelmi fogyatékos testvéreink, miközben a többi normális, értelmes, tanult, művelt, csak nézett, meg esetleg gyanúsan a sérültekre, hogy na most akkor ezekkel meg mi történt. Ők megismerték az igazságot a szívükkel, úgyhogy most tudom, hogy olyanokkal állok szembe, akik nagyon sokat tudnak, nagyon intelligensek és értelmesek, és hittamból is nagyon sokat ismernek már. Szeretném, ha a szívetekkel kezdenétek megérteni a világot. Egymást és Istent is. Nekem megrendítően fontos az az ige, amit Jézus a János evangéliumban a végrendeletében mond. Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Vagyis olvashatom úgy a Szentírást, Isten szavát, 8 héten át, hogy meg akarom érteni az értelmemmel, a logikámmal, és közben a szívem zárva marad. És olvashatom Jézus szavát úgy, és szívlelgethetem, hogy szeretettel mondom ki. Szeretettel veszem a kezembe. Szeretettel, tehát az érzéseimet is megengedem. Ez nagyon furcsa, de túlságosan lefegyelmeztük a kereszténységünket. Tehát ha valaki nagyon örül, az gyanús. Ha valaki nagyon lelkesedik, és netán tapsol, az meg még gyanúsabb. Ha meg táncolni kezd, mondjuk a templomba, akkor meg már valószínűleg megy a följelentés az illetékes hatóságokhoz, hogy valami eretnekség történt a Szent Imre templomba. Azért mondom, mert megtörtént. Pedig ha valaki a szívét ha valakinek a szívét megérinti Isten szava, vagy Isten személye, akkor az nem tud hallgatni róla. Jézus azt mondta a leprásnak, hogy ne beszélj róla. Ennek megvolt az oka, meg az evangélium úgy van megszerkezte a Márk evangéliumban, hogy csak a keresztnél, amikor Jézus meghal, akkor mondják ki, ez valóban az Isten fia volt. Addig ez nyíltan nem. De hát tudjuk, meggyógyult és nem bírt hallgatni róla. És ez is célja a Szentlélek szemináriumnak, hogy annyira megtapasztald Isten szeretetét, annyira betöltsön a Szentlélek öröme, hogy ne tudj hallgatni. Ne tudj hallgatni arról, hogy ki a Jézus Krisztus számodra. Ne tudj hallgatni arról, hogy milyen ajándékokat kaptál. Hogy végre a hallgató egyházból tanúságtevő egyház legyen. Ez is célja a Szentlélek szemináriumoknak. Amikor én először megtapasztaltam a Szentléleknek az ajándékait, ez pont az ellenkező oldalról érkeztem, én azért mentem, hogy lebuktassam őket. Úgy jártam majdnem, mint Saul, aki azért ment Damaszkuszba, hogy összegyűjtse őket, aztán megkínozza és kinyírja a keresztényeket. Én meg hallottam, hogy vannak karizmatikus keresztények Csepel-szigeten, Halászterken. Na, akkor majd én elmegyek, mert valaki mondta, hogy érdekel? Ő nem azért ment, de én azért mentem, hogy akkor most lebuktatom őket, hogy én már hallottam erről a szektáról, és hát tudom, hogy ezek milyenek, kíváncsi voltam, és amikor elmentem, megdöbbentem azon, hogy mi történik. Ott hallottam először szívből fakadó nyelvéneket és nyelvimát, ami nem racionális, nem értelmi cselekedet. Az imáink azok értelmileg történő imák, tehát megimádkozzuk a gondolatainkon keresztül a kapcsolatunkat Istennel vagy mással. Ott láttam először olyat, hogy imádkoznak, és a szívük túlárad. Olyan fokon, hogy nem tudják szavakba önteni. Ismeretlen nyelven énekeltek és imádkoztak. És ezek teljesen normálisak voltak. Azért történt ez, mert ez 1977, vagy 77 ősze volt. Azért gyűltek össze, akkor éppen aznap este, mert kettesével mentek, mert nem tudtak hallgatni az örömhírről, be a városba, a Blaha Lujza térrel, aztán az Asztóriához, ahol a csövesek és az akkori szegények, akikről nem szabadott beszélni, de azért voltak, őhozzáik mentek az örömhírrel. Kábítószeresek is voltak, csak nem olyan drogokkal, ami most divat. Szipusok. És akkor azt kérték, hogy imádkozzanak értük, és én csak azt láttam, hogy ezek a fiatalok, egy pap volt közöttük, a többi az civil, akik letérdeltek, az a kettő, aki indult, megmondták, hogy hova menjél, aznap éjjel evangelizálni, tanúságot tenni, rátették a civilek így a kezüket a többire, és elkezdtek először magyarul imádkozni, aztán egyszer csak átment az egész nyelvénekbe, nyelvimába. Ami a hallgatónak nekem érthetetlen volt. Teljesen érthetetlen nyelven imádkoztak, énekeltek. Nem logikus és nem racionális. A szív túláradt, és ez ment át imába, ami megdöbbentő volt számomra, hogy rendkívül harmonikus volt, pedig senki nem vezényelt, nem volt lekottázva, és egyszerre kezdték, és egyszerre hagyták abban, miközben mindenkinek be volt hunyva a szemem. Senki nem vezényelt, és nem láthatta, és ott ültem a sarokba, és néztem, hogy hát ez hihetetlen. Ilyet én ilyet még nem láttam, és amikor imádkoztak a kettő fölött, azok elkezdték dicsőíteni az Isten, hatalmas erővel mentek tanúságot tenni, és ez úgy fogyott a nép, és akkor megkérdezték, hogy akarod, hogy érted, és imádkozunk. És én azért mondtam igent, mert azt gondoltam, hogy csak középre térdelek, onnét jobban látom, hogy mit csinálok. Mert a sarokból nem láttam, hogy mi a technika. És akkor lazán betérdeltem középre, hogy akkor na, értem is imádkozatok, és ugyanezt végigcsinálták, nem történt semmi velem. Én nem evangelizálni mentem, hanem kíváncsiskodni. Azt mondták, hogy nem baj, nyitnak nekem szentírást, ha megengedem, és akkor nyitották ki azt a szentírás igét, ami 5 év múlva a szentelési igém lett, de ezt se ők nem tudták, illetve én nem tudtam. Ők kimondták azt, hogy ez a te papságodra szóló üzenete az Istennek. És mind a kettő, ketten nyitottak szentírást, mind a ketten a Lukács evangélium 4. fejezetét nyitották ki, és elkezdte olvasni az egyik, a másik hatalmasat nevetett, hogy folytassam. Mert azt olvasták, hogy az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. És azt mondták, hogy ezt üzeni Jézus, ez az életed igéje, ez a küldetésed. Én bennem csak annyi volt, másodéves kispapként, hogy büszke voltam, hogy nem lábjegyzetet olvastak föl, hanem azt olvasták fel, amit Jézusnak is kinyílt, mert Jézus bement a zsinagógába, odaadták neki a tekercset, és Jézus kinyitotta a tekercset, és erre a részre talált, és ezt olvasta föl. És nagyon büszke voltam, hogy hát azt nyitották nekem is, amit Jézus magának. Hát ez azért fogalmam se volt, hogy mi történt, mert így visszatekintve az elmúlt 35 évre, vagy 30, már még előbb elkezdte a Jóisten ezt munkálni bennem, erről szólt a küldetésem. És még mindig nem bontottam ki abban a gazdagságban ezt az igét, amekkora a gazdagságban ebben. Ha még kapok időt a Jóistentől, akkor szeretném megérteni még mélyebben, hogy mit jelent a Lukács 4.18 a saját életemre, különböző helyzetekben, amikor a sérültekkel éltem együtt, vagy amikor börtönlelkész voltam, vagy a kórházba, vagy a Szent Imrébe, vagy most a egyházmegyei szolgálatban, fantasztikus gazdagsága van ennek. És ez is a szívhez szólt elsősorban, ugyanis aztán másnap, mikor otthon felébredtem, akkor olyan erővel robbant föl bennem az öröm, hogy 2 hétig nem tudtam lecsillapodni. Én 2 hétig csak újjongtam, örültem, a szüleim nagyon furcsálották, és bíztak abban, ha bemegyek a szemináriumba, akkor majd ott lehűtik. Így is volt. És én akkor csalódtam, mert azt hittem, hogy hát ezzel, hogy az új szív azt jelenti, hogy akkor én többet bűnt nem követek el. Fantasztikus, a karizmatikus elintézték, nem fogok bűnt elkövetni, minden rendben van. Ők ezt nem mondták, ezt én gondoltam. És amikor az első bűnt elkövettem, akkor azt mondtam, hogy hát az a hazugság, hát megint ott tartok, ahogyan előtte. És így aztán megint ellenük fordultam. A Jóisten aztán később olyan helyzetet engedett meg, amikor aztán elementáris erővel kellett megtapasztalnom, hogy mit jelent az, hogy szeretve vagyok. Ezt most nem fogom elmondani, mert még a szeminárium során erről szeretnék tanúságot tenni. Amire meghívunk benneteket, az, hogy ne csak az eszeteket használjátok, hanem nyissátok meg a szíveteket. Ezt lehet, hogy tanulni kell, vagy lehet, hogy bátorítani kell, de ne féljetek megnyitni a szíveteket, és ne féljetek átengedni magatokat Isten örömének, Isten békéjének, vagy szeretetének. Ebben a 8 hétben szeretnék meghívni benneteket az Isten igéjének a megismerésére. Ehhez mindenki kap segítséget, egy munkafüzetet, ami minden napra hozza azokat az igéket, amit ígéretetek szerint, mert azt ígértétek, hogy legalább 20 percet töltetek a Szentírás olvasásával, abba pont belefér ezt elolvasni, és egy kicsit megszívlelni. Tehát nem csak agyalni rajta, hogy Na akkor ezt miért mondhatta, meg hogy is van, meg hol van még egy kis Biblia magyarázat, hanem személyesen neked mit üzen? A szívedhez, tehát nem érzelgősség a szív, hanem a személyiséged középpontja. Hogy mit szól az Isten, mit mond? Szeretnénk meghívni benneteket arra, hogy megtapasztalhassátok a karizmákat. A rendkívüli és a rendes karizmákat századokon át elfelejtette az egyház. Nem élt vele. A Szentlélek annyira kimaradt a katolikus egyház teológiájából, hogy amikor 23. János pápa, mivel a protestáns egyházakban elindult egy karizmatikus, szentlelkes megújulás, és rendkívül erővel élték meg a protestáns testvérek a Szentlélek karizmáit, és volt közöttük, a nevét sajnos nem tudom, nem írtam föl, valaki, akit úgy hívtak protestáns körülbelül, hogy az ellenpápa, mert akkora hatalma van. 23. Jánosnak meg akkora humora volt, hogy meghívta a Vatikánba, hogy jöjjön el ez a protestáns idézett ellenpápa, és azt adta a kúriába feladatul, hogy gyűjtsék össze a Szentlélekről szóló könyveket. Nem volt katolikus irodalom. Csak protestáns könyveket tudtak kitenni azon a folyosón, ahol bevezették audienciára ezt a karizmatikus protestáns lelkészt. Ő meg megdöbbenve látta, hogy az általa írt könyvet, mert még egy csomó protestáns könyv van kitéve a Vatikánba. Nem volt irodalma a Szentléleknek. Nem foglalkoztunk vele. A harmadik isteni szemét elfelejtettük, beszorítottuk ebbe a fogalomba, hogy kegyelem. És a szentségek területére, hogy ott működhet, vagy ott működik, a többivel meg az imában, aztán nem sokat foglalkoztunk vele. Most viszont már ennek reneszánsza van, tehát rengeteg katolikus irodalom is foglalkozik a Szentlélek munkájával, és ez nagyon jó. Örülnénk, hogyha megtapasztalnátok a karizmákat, ezekről még lesz szó, és a harmadik pedig a közösség. A kereszténység nem magánszám. Tehát nem lehet egyedül kereszténynek lenni, csak közösségbe lehet. Mert csak a közösségbe lehet megtapasztalni egymás iránti törődő szeretetet, csak a közösségben tapasztalhatjuk meg, mit jelent, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, és csak a közösség az, amelyik igazán hatékonyan tud evangelizálni, és az egyház is közösség. Ennek a tapasztalatnak a forrása már mindenkiben ott van, ez a keresztség. A keresztségben, amiről én itt beszélek, már mindegy történt. Úgyhogy 8 hét alatt azon fogunk segíteni, hogy engedjétek megtörténni azt, ami már megtörtént. A saját életetekben. Hogy végre átéljétek, mit jelent az, hogy Isten gyermeke lettem. És ez nem azt jelenti, hogy bepolyák bébi vagyok, akit most leönt a pap egy kis szentelt keresztvízzel, hanem ez az önazonosságom, ez a méltóságom, ez a helyem a családban, az egyházban és a világban. Erre hívunk benneteket, és ez már adva van, csak olyan, mint a kincs, amit valahol ki kell bányászni Michelangelónak a kőbe zárt fájdalom, hogy meglátja a kőbe a szobrot. És egyáltalán nem látszik még, de aztán kifaragja belőle a pietát. Egyébként egy ormótlan márványra több. Ott van benned a kincs, hogy Isten gyermeke vagy, és ezt szeretnénk egy kicsit segíteni, kibontani ezt az ajándékot. Forrása a Szentlélek és a vele való kapcsolat, az ima, a szentségek, a szentírás. És mivel a szív megújulásáról van szó, ezért nagyon fontos a vágy. Mindent a vágyaink irányítanak. Először vágyakozunk, és utána fogalmazódik meg a gondolat, ami után vágyakozunk. és a gondolatot követi aztán az elhatározás és az elhatározást a tett. Mindennek a mélyén a vágyak vannak. És ezeket a vágyakat a legmélyebb vágyunk Istenre irányul. Mindenkinek. Mert mindegyikünk a legtökéletesebb szeretetre vágyakozik. És nem akarjuk beérni kevesebben. Ezért ujjongunk, és ezért sírunk, zokogunk, ha nem találjuk meg, ha nem kapjuk meg. A vágy, ami ott van benned, szükséges ahhoz, hogy felszínre jöjjön és irányítsa a cselekedeteidet, a gondolataidat, az imáidat. És szükség van természetesen a hűségre, az álhatatosságra. Befejezem. Még annyit szeretnék jelezni, hogy ebben a piros hüvedben, amit minden résztvevő megkap majd a közösség vezetőjétől most az első találkozón, kérem, hogy minden résztvevő olvassa el az első függeléket. Abban gyakorlati tanácsok vannak, szempontok, hogy mit kell tenni ez alatt az idő alatt, és mik a játékszabályok. Például az, hogy ami nagyon fontos, hogy ami a kis csoportban elhangzik, az gyónási titok. Hát aki ott van, különben nem lehet megnyílni egymás előtt, hogyha hallottad, azt mondta, és mondott tovább. Ez teljesen a csoport belső titka, és nem lehet róla beszélni. Enélkül nem lehet kinyitni az életünket, vagy a szívünket egymás előtt. Tehát az első függeléket mindenki olvas el, meg az első hétnek az anyagát, de erről majd a Zsuska beszélni fog. Köszönöm szépen a figyelmet, a felajánlással folytatjuk a szentmisét.